Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Terepről jelentkezünk egy ilyen totálisan varázslatos helyről, az Andrássy útról, egy palotából, aminek az a neve, hogy Q Contemporary. Csináltunk már innen interjút. Innen jelentkezünk a Q Contemporary kiállító teréből. Erről majd egy picit Zsikla Mónika, akivel itt beszélgetek, és aki a Keserű Ilona kiállításnak, ami egy szenzációs kiállítás, a kurátora egyben, majd mesél nekünk egy picit, hogy azért képbe helyezzük a hallgatókat, hogy hol vagyunk most pontosan, de a lényeg ezen a kiállításon van, azért találkoztunk Mónival, és azért helyszínen, mert hogy így lehet legjobban ezekről a varázslatos képekről beszélni, mert hogy azért ilyen nem nagyon gyakran esik meg, hogy Keserű Ilona műveiből egy ilyen összetett kiállítás nyílhat meg. Igaz, Móni?
Üdvözlöm én is a hallgatókat, és téged is, Kata. Itt a kiállítótérben Keserű Ilona All angolul és mind magyarul című kiállításának a előterében, és valóban úgy, ahogy mondod, azért nem gyakran esik meg, hogy nagyobb, kisebb, nagyobb retrospektív kiállítást lehet látni egy közel 90 éves képzőművésztől, és Keserű Ilona idén lesz 90 éves, és a kiállítás tulajdonképpen az ő életműve, és ezelőtt a nagy szám, nagy életkor előtt tiszteleg.
Egyébként, amikor ide beléptünk most a kiállítóterekbe, akkor még nem volt felkapcsolva a villany, és úgy is eszméletlen jó volt, de amikor hirtelen így bekapcsolódtak ezek a szuperfények itt a kiállítótérbe, hát akkor az olyan volt, mintha egy ilyen tündér a varázspálcájával ráütött volna erre a helyre, és akkor így életre keltek ezek a sziporkázó színek, mert hogy Keserű Ilonát azért szerintem legtöbbünk ezekről a sziporkázó, gyönyörű, harmonikusan összeillesztett színekről ismerjük meg, hát a nagyon-nagyon emblematikus formáiról.
Ez valóban így van, azért az életműnek egy néhány évtizede rá is ment a színkutatásokra, illetve Ilona nagyon elmélyült több irányban is a színkutatásban, akár hogyha csak egy színkutatás irányzatot kéne kiemelnem az életművel, akkor például mondhatnám, amikor 2001-ben járt másodjára Rómában, és visszament azokra az emblematikus helyekre, amik a korábbi római egyéves tartózkodását is fémjelezték. És ebben az időben, ez 2001 volt, ebben az időben lett kész, vagy röviddel ezelőtt lett kész a Sixtusi kápolnában a Michelangelo freskóknak a megtisztítása, és Ilonát fantasztikusan lenyűgözték azok a színek, amelyeket a Michelangelo használt, és amikor kutatta, hogy milyen módszerekkel, milyen színkeverési technikákkal dolgozott Michelangelo, és a reneszánszban több művész is, akkor talált rá a Cangiante színkeverési módra, és ahogy említetted, valóban pont azok a színek, amiket ő használ, nagyon egyrészt kötődnek ehhez a színkeverési módhoz, másrészt pedig nagyon-nagyon jellemzik az életművet.
És ez a színkeverési mód, ez egészen pontosan mit jelent?
A második emeleti kiállítótérnek az első részében egy hosszabb falszöveg is szépen leírja azt, hogy mit jelent ez a színkeverési mód. Én igazából nem festőként, hanem teoretikusként, kicsit laikusként próbáltam megérteni, hogy hogy is működik. De tulajdonképpen, amit leszűrtem, röviden annyi, hogy ahogyan a spektrum színek következnek egymás után, a festő a saját választásai szerint kihagy néhány szín akkordot, két szín akkord között, tehát hogy valamelyest szubjektívek a színválasztások, de hogy nagyon szépen illeszkednek a színek attól még egymástól, hogy néhány akkord kimarad közöttük.
Tehát tulajdonképpen az átmenetek maradnak ki valójában, de hogy ha jól értelmezem, és ezáltal keletkeznek kontrasztok a színek között, de hogy mégis ezek a színek borzasztó nagy harmóniában vannak, és iszonyatosan életteliek egyébként.
Igen, nagyon-nagyon vibrálnak. Igen, valahogy, ahogy mondod, pont így kell szerintem elképzelni.
És akkor ebben a kiállításban ez hogy működött ez az egész? Mert azért 90 év az nagyon-nagyon sok, és Keserű Ilona talán még mindig alkot.
Abszolút alkot. 8 a második emeleti kiállított térben egy egész termet, egy egész szekciót szenteltünk a legújabb munkáinak, és egy annak a sorozatnak, amit 88 évesen kezdett el festeni.
Itt a kiállítás elején látom, hogy van egy olyan felirat, hogy önerejű képek, akkor nyilván ez az eleje a kiállításnak, az első szekció valamilyen rendszer szerint, ami a te kurátori gondolataidban megszületett.
Hát ha a legelejére kéne visszaugranom, akkor igazából a kiállítás előkészületeit több hónap felkészülés előzte meg, és bennem volt egy nagyon nagy félsz azzal kapcsolatosan, hogy egy ilyen nagy művésznek az életművéhez hozzá tudjak nyúlni, hogy egyszer csak így kérjek egy időpontot, és bejelentkezzek a műterembe, hogy jó napot kívánok, Ilona, én szeretnék csinálni önnek egy kiállítást, és ez hónapokig olvastam, végigolvastam az életműről készült, például Aknai Katalinnak a doktori disszertációját, az összes nagy interjút, Ilonának a saját kiadásban megjelent életmű katalógusainak a köteteit. Tehát egy hosszú felkészülés előzte meg, és tudtam, hogyha amint bebocsátást nyerek a műterembe, akkor egyből Ilona vizsgáztatni fog, és...
Olyan típus?
Egyrészt szerintem van benne egy kicsit egy tanári habitus, ugye ő hosszú évtizedekig tanított, és van benne egy tanári habitus is ezt illetően, hogy vizsgáztatna, mert ez pedig azt hiszem, hogy annyira fiatal vagyok hozzá képest, vagy az életművéhez képest, hogy ez neki valahogy így szerintem egy ilyen belépő volt, hogy nyilván úgy nyúlhatok hozzá az életművéhez, hogy mindent tudok róla, de még akkor is talán túl fiatal vagyok, vagy valahogy így képzeltem el. És aztán valóban így is történt, és nagyon nehéz volt kitalálni, hogy hogyan lehet úgy hozzányúlni egy több mint 7 évtizede gyarapodó életműhöz, hogy ez egyrészt ne egy ilyen klasszikus, kronológikus kiállítási koncepció legyen, amit egyébként az életmű maga adhatna is, vagy Ilona életkora adhatna is. Viszont amikor így olvastam a különböző tanulmányokat, és a kutatásokat, és az interjúkat, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen Ilona maga az ő személye, és ahogyan épült az életmű, az nem feltétlen indokolja a kronológikus bemutatást. És végül arra jutottam, hogy az életműből kiemelek olyan motivumokat, és technikákat, és időszakokat, amelyek nagyon ikonikusak, vagy nagyon jellemzőek voltak az egész életműben. És ezeknek a motivumoknak, tematikáknak, technikáknak a mentén rakok össze szekciókat a kiállításban, és a szekciókban pedig különböző időszakokból emelek be műveket, amelyek időről időre mondjuk egy-egy motivum foglalkoztatta Ilonát, vagy bizonyos technikák. És ahogy mondtad, itt állunk a kiállított tér első termében, ami tulajdonképpen már a második terem, ugyanis az első terem, ahol egészen korai munkákat lehet látni. Itt ennek az a címe, hogy korai művek, és 59 és 64 között kerültek ide munkák, ami tulajdonképpen pont Ilona diplomázásának az időszaka, illetve a diploma utáni útkeresésnek az időszaka, és nagyon szépen látható az, ugye, egyrészt a kagyló motivum, ami szemére nagyon fontos volt, és Martin Ferenctől, a mesterétől eredeztethető ez a motivumnak a használata. És itt az első teremben a figuratív festményeken, hogyha végig pillantasz, nagyon szépen láthatóak a későbbi munkáknál, amelyek már 64-re datálhatóak, az a fajta átmenet, amikor is a figurációból ő elindult az absztrakció felé. És ez az időszak egybe is esik a 64, a másik teremnek a dátumával, ahova akár közben vissza is sétálhatunk, és egy olyan pillanattal, amire az előbb utaltam is, hogy Rómában töltött egy évet, és ez nagyon nagyon fontos volt az egész életmű alakulásának a szempontjából, és nagyon sok benyomás, nagyon sok találkozó, technikai anyaghasználat érte őt Rómában, illetve ezek azoknak a hatásai, és 1962 és 63 között töltött egy évet Rómában, ami tulajdonképpen katalizátorként hatott az ő művészetére, illetve művészi indulására. És amikor visszért 63 novemberében Budapestre, akkor elképesztő energiával vágott bele a munkával, és kezdett rátalálni a saját hangjára. És az a tér, amit az előbb említettél, az önerejű képeknek a szekciója, ahol most is állunk jelen pillanatban, azt az első számozott sorozatból néhány képet gyűjtött, vagy mutat egyben, amelyek ezt az időszakot nagyon meghatározták. Például az egyes számú festmény, a piros kép, ami korábban 9-es számú festményként.
Ez a piros kép nagyon piros egyébként, meg lila, meg fekete, és itt már azért megjelennek ezek a színek egyértelműen, amiket később használ, és talán még egy kicsit az absztrakció egy ilyen elmosódottabb dolog, mint később, amikor kontúrosabban, körülhatároltabb módon jelennek meg a forma és azon belül a színek, de már nagyon-nagyon jelzi.
A monográfusok gyakran hivatkoznak is arra, hogy már ez a sorozat az, ahol tulajdonképpen megjelenik Keserű Ilona színéjsége, amikor is rá látható
jó kifejezés,
vibráló színek, amelyekről reutaltál. És ennek a sorozatnak, hogy Ilona sokszor például néhány évtizeddel később a sorozat megszületését követően Cvikl Andrásnak egy interjúban nyilatkozta az, hogy ennek a sorozatnak tulajdonképpen számára a legfontosabb, nem is tudom, novuma az volt, hogy a rajzolásnak a technikáját és a festészetet egy felületen belül nagyon tökéletesen tudta alkalmazni.
Uh-huh. És hogyha megyünk a következő terembe, ott mit látunk?
A következő teremnek az a szekció címe, hogy az anyagok, a motivumok és a technikáknak az ereje. És ebben a szekcióban olyan 1968 és 69 közötti készült munkákat gyűjtöttem egybe, amelyek valamelyest egyrészt kötődnek a folklorisztikus hagyományokhoz, amelyek időről időre inspirációt jelentettek Ilona számára, például a népművészeti tárgykultúra, a folklórnak a formavilága, és pont a Szuszék tanulmány egy című kép előtt állunk, amely a Kiszteli Múzeumnak a gyűjteményéből érkezett ide hozzánk a kiállításra, és azokra a Baranyai és Zala megyei szuszék faládáknak a motivikus díszítésére ugrik vissza, amelyek Ilonát időről időre inspirálták. És a körbepillantás, vagy akár, hogyha például technikákra térünk ki, vagy technikákról szeretnénk így a hallgatóknak egy kis ízelítőt láthatlanba adni, akkor említhetném az első varrottasnak a képfeletét, ami 1969-ben készült, és nagyon szépen látható a kompozíción, hogy...
Ez egy textil mű.
Ez egy textil mű, egy textil kép, és nagyon fontos kiemelni azt, hogy a mű kapcsán, hogy Ilona, a saját generációjából Ilona volt az első, aki úgy nyúlt a varrás technikájához, hogy nem díszítő technikaként nyúlt hozzá, tehát nem hímzést vagy díszített felületet csinált a varrás technikáján keresztül, hanem kompozíciót hozott létre, tehát nem megfestette, nem megvarta a kompozíciót, és az első varrottas egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon szép felület, ahol különböző talált tárgyakat és számára fontos textíliákat, népi textíliákat egy felületbe komponált a varrás technikáján keresztül.
Ilyen érdekes, egy kicsit ilyen absztrakt és ilyen geometrikus jellegű kompozíció jött létre ebből az egészből.
És ha körbenézed a terembe, akkor ez nagyon érdekes ez a terem abból a szempontból is, hogy pont ezek a népművészeti tárgykultúra által inspirált képfelületek azok, amelyek Ilonának a leginkább geometrikusan absztrakt munkái, amelyek egyébként nem feltétlen jellemző rá a geometrikus képszerkesztés, de itt a teremben több ilyen munka van. De akár még kiemelhetném a 68-69-es datálású forma című kompozíciót, amely szintén a Kiszteli Múzeumnak a gyűjteményéből érkezett, és nagyon szépen látható már rajta. Egyrészt az 1967-ben motivikusan megtalált forma, amely a Balatonudvari barokk sírkő motivumnak a sziluettjét körülrajzolja, illetve az a technika, ami szintén Ilonának a sajátja, a vászondomborításnak a technikája, amelynek ugye korábban Rómából inspirálódott Alberto Burinak a munkáit, szintén textil vászon, textíliákból készült zsákvászon munkái, és Ilona a római hatás után kezdett el azon dolgozni, hogy hogyan tudna textilhez úgy hozzányúlni, hogy egy saját technikát kifejleszteni, és tulajdonképpen ezen a Forma című munkán nagyon szépen látható az, hogy hogyan fejlesztette ki a saját hangját, a saját technikáját, a vászondomborítás technikát.
Na hát most ide érkeztünk egy kisebb terembe, és így gyakorlatilag egy hatalmas, klasszikus, keserű Ilona festmény van, legalább egy ilyen 2,5-szer, hát nem, 3x2 méteres kép körülbelül, vibráló rózsaszínnel, narancssal, kékkel, lilával, minden van rajta, gyönyörű, egy tipikus, klasszikus, keserű Ilona.
Ennek a teremnek az a címe, hogy vagy az a szekció címe, hogy a sírkő motivum, és arra a pillanatra ugranak vissza a munkák, vagy emlékezhetünk a munkák kapcsán arra a pillanatra, amikor is 1967-ben egy Balaton felvidéki túra során Ilona megtalálta magának a balatonudvari temetőt barokk sírkő motivumokkal együtt, és ezen a munkán, aminek sírkövek egy variáns a képes, 2004-ben készült az eredetije, az első munka, ami nem a variáns volt, hanem az első festmény, az 1967-es volt, és nagyon szépen látható rajta, hogy ugye a balatonudvari temetőt láthatjuk, és a szívalakú sírkő motivumokat, amelyeket egyszerűen egy modern perspektívából, felülnézetből kicsit kiterítve láthatunk kompozícióként megelevenedni.
Sőt, még akár madárként is nézhetünk rájuk, hogyha felülről egy madár szárnya és a feje rajzolódik ki.
Abszolút. És a mellette lévő festménypárja, az pedig 2006-ban készült, és kompozícionálisan szinte ugyanaz a kompozíció, csak Ilona megfestette komplementer színekben az eredeti kompozíciót.
Átjöttünk itt egy szomszédos terembe, aminek az a címe, hogy oszcilláló felületek. Mit jelent ez, Móni?
Egy kicsit enigmatikus a szekció cím, de tulajdonképpen olyan munkák kerültek ebbe a szekcióba, amelyek pont az 1967-ben megtalált sírkő motivumnak valamilyen formában történő megelevenedései. Például, hogyha megfordulunk, akkor a Nagy Vidám című képre irányítanám rá a hallgatóknak a figyelmét.
Ami, de jó címe van.
Ami 1970-es, és Székesfehérvárról érkezett, és szinte olyan az egész kép, mint egy nagy zenekari szólam, megelevenedik benne a sírkő motivum, nagyon szépen az Ilonát jellemző, nagyon vibráló színek, illetve láthatjuk a képfelületen már a vászondomborításnak is különböző technikai megvalósulásait. És ha tovább menjünk a következő térbe, akkor egy olyan érdekes térrészben érünk, ahol, aminek az a szekció címe, hogy egyedi tárgyak, és ide olyan munkákat gyűjtöttem össze, amelyekből nem lett tulajdonképpen sorozat, de nagyon jellemzőek Ilonára, nagyon jellemző az ő működésére, hogy egyszerűen szeret teljesen önfeledten és fesztelenül tárgyakat alkotni, tárgyakat létrehozni, és például az itt található legkorábbi munka az 1969-ből származó Mimikri, ami a Somlói Spengler gyűjteményből került most ide hozzánk, és látható, hogy egy bőbebaba tulajdonképpen egy böbebabát felfal a tér, vagy mimikriként van a térben jelen. Vagy,
beolvad.
Beolvad. Vagy a tér olvad a mimikribe, vagy a mimikri a térbe, végül is ez nézőpont kérdése.
Második emeleten vagyunk, és ezek a legutóbbi művei keserű Ilonának, nem?
Hát itt az első térben még pont belesétáltunk abba a térrészbe, aminek színváltó hangok a címe, és a korábbiakban, vagy a műsorában, vagy a beszélgetésünk elején említettem, hogy a Cangente és a színhasználat, és a Michelangelo megtisztított freskói milyen nagy hatást gyakoroltak Ilonára, és ezek a munkák ezen hatás alatt készültek. És valóban, ahogy mondod, itt állunk a legújabb festményeknek a terébe, ami hát egyszerűen lélegzettel állító, azt gondolom, és látható elsőként az a kép, amit 88 éves korában festett magának Ilona, egy 88-as számmal, és az őt nagyon-nagyon jellemző színekkel. Illetve a másik oldalon, vagy a tér folytatásaként pedig láthatjuk azt a sorozatot, amin egy korábbi munkájának, az Üzenet című képnek, ami eredetileg naptár takaró oldalként készült, temperával papírra, és visszanyúlt Ilona a motivikusan, illetve kompozícionálisan ehhez a munkához, megfestette elsőként nagyba, olajjal a vászonra, majd arra gondolt, hogy nagyon szeretné szétszedni az egyes motivumokat, és külön-külön megfesteni, és tulajdonképpen ez a sorozat, ami mellett most állunk, és fantasztikus színekben vibrál a falon, az Üzenet részletei.
Ilyen érdekes, hogy korral még vibrálóbbak lesznek a képei, és még levegősebbek.
Pontosan úgy, ahogy mondod. És az utolsó, a kiállítás utolsó, két utolsó szekciójában, illetve az utolsó kiállított tér részben két szekció kapott helyet. Az egyik a színkutatásokhoz kapcsolódik nagyon intenzíven, és ahogy említettem már az előbb, Ilonának több évtizeden keresztül fontos volt számára a színkutatás, és több időszakban is visszatért a színkutatáshoz. 1972-ben kezdte el úgymond a színkutatást, és 77-ben az Iparművészeti Múzeum színtér kiállításában csinált egy hatalmas performance-t, ami szintén a színkutatáshoz kapcsolódott, és különböző fázisai voltak a színkutatásnak. Egy dolog viszont nagyon-nagyon motiválta Ilonát, hogy egyrészt volt egy olyan fajta missziója, hogy szerette volna a spektrum összes színét egyszerűen megfesteni, és ahogy látható itt például ezen a munkán, nagyon szépen meg is elevenedik a Világból egy című képfelületen, hogy nagyon sok szín jelenik meg a spektrum színek közül, viszont ugye ez egy lehetetlen vállalkozás volt, hogy az összes színt egyszerűen nem fogja tudni megfesteni, és időről időre nagyon motivált őt az, hogy megtalálja azt a fajta nyugalmi pontot, szín nyugalmi pontot a spektrum színek különböző táblái vagy színfelületei között, amely valahogy balanszot tud teremteni két színtábla között, és az útkeresés során egyszer csak rátalált a bőr színre, ami egy olyan szín, ugye, ami beépül az ember szemébe, és szinte észre sem vesszük azt, hogy színről van szó, amikor a bőr színre gondolunk, vagy a bőr színére tekintünk, és ezen a munkán nagyon szépen látható az, hogy a spektrum színeket hogyan balanszírozza ki a bőrszínekkel.
Hát és ezzel ez a végszó, mert hogy sajnos a műsoridőnknek a végére értünk, de nem a kiállítás végére, úgyhogy bátorítom a hallgatókat, hogy nézzék meg ezt a csoda érdekes és szép kiállítást, és művészettörténeti szempontból is nagyon-nagyon jelentős kiállítását, Keserű Ilona életmű kiállítását, aminek az a címe, hogy All, azaz mind, Zsikla Mónika a kurátora, akivel itt az imént átbeszéltük a terekben a különböző témákat, meg a különböző képcsoportokat. Köszönöm szépen, Móni, a beszélgetést.
Köszönöm, Kata, és július 1-ig látogatható a kiállítás.
Ez nagyon jó, addig még nagyon sok idő van. Köszönöm szépen még egyszer, Móni, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. A műsor pedig vasárnap ugyanebben az időben, 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik oldalán pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.